Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Bene Zsombor, a K&H alapkezelő, senior portfólió menedzsere, részvényszakértője. A mai adásban kiemelt figyelmet kap az amerikai elnökválasztás lehetséges kimenetele és a várható piaci reakciók. Beszélgetni fogunk arról is, hogy mely piacokban látunk jelentős potenciált, milyen folyamatokra kell figyelni azoknak, akik a részvények irányába mozdulnának el befektetőként, és mit is jelent a Green Deal. Szia Zsombor!
Szia Tomi, üdvözlöm a hallgatókat!
Köszönöm, hogy eljöttél, örülök, hogy ismét egy részvényszakértővel tudunk beszélgetni, hiszen a múlt heti adásunk hallgatottsága is rekordot döntött, amikor Zoli kollégád osztotta meg velünk a gondolatait a piacokról.
Én is köszönöm, hogy itt lehetek, és ezt jó hallani, remélem a mostani adást is legalább ennyien meghallgatják majd.
Csapjunk is bele az első témánkba. Elindult a második fél év, ilyenkor sokan értékelik az elmúlt 6 hónap eseményeit, amelyet 2020-ban egyértelműen a koronavírus határozott meg. De minden nap több cikkel is találkozhatnak az olvasók a témában, ebbe én nem is szeretnék most nagyon belemenni, csupán érintőlegesen beszéljünk róla pár szót. Amiről most egyre több hír szól, az az, hogy ismét tömegszik a fertőzöttek száma világszinten, viszont én a saját életemben, a közvetlen környezetemben azt látom, hogy mintha egyre kevesebb embert hatna ez meg, mintha közömbössé váltunk volna a járványra. Ha viszont mégis berobbanna a sokak által vízionált második hullám az ősszel, az mit okozna a gazdaságokban? Lesz-e mondjuk egy újabb leállás?
Hát egy picit még reflektálva, hogy az első fél évre tehát csak nagyon röviden, hát azt mondhatom, hogy ez tényleg egy ilyen példanélküli első fél év volt, hogy úgy kezdtük az évet, hogy épp hogy csak aláírták a kereskedelmi háborút lezáró tűzszünetet, és egy ilyen hurrá optimizmus volt a piacon, hogy végre azok a bizonytalanságok, amik már velünk voltak egy jó ideje, azok eltűnhetnek. Ezért nagyon pozitív volt a kilátás, és akkor jött a vírus, ami gyakorlatilag így elmosta ezt az egészet, hihetetlen pánik uralkodott el, majd pedig a jegybanki, illetve a gazdaságpolitikai reakciókat követően egy nagyon erős, gyakorlatilag a várakozásoknál sokkal erősebb visszapattanás követte ezt a részvénypiacokon, úgyhogy azt mondom, hogy egy igazi hullámvasút volt így az első fél év. A második kérdésre reflektálva pedig, hogy közömbössé váltunk a vírussal kapcsolatban, én azt mondom, hogy inkább megtanultunk vele együtt élni. Tudjuk, hogy működik az, hogyha a kontaktszámokat lecsökkentjük, működik az, hogy ha maszkot viselünk például a tömegközlekedésen, vagy a boltokban, vagy pedig olyan helyeken, ahol sok ember megfordul, úgyhogy én is ezt érzékelem, és gyakorlatilag ez is a várakozásom, hogy igaz, hogy most ismét nőnek az esetszámok, és nyakunkon van egy úgymond második hullám, főleg ugye az amerikai kontinensen észak, illetve Dél-Amerikában számolhatunk be jelentős esetszám bővülésről, de most már a döntéshozók is, illetve a lakosság is sokkal tapasztaltabb, érettebben kezeli ezeket a dolgokat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha így az esetszámok növekedését tapasztaljuk, azokat majd így lokálisan próbálják meg megoldani, illetve nem számítok arra, hogy megint olyan globális karantén, illetve ezzel kapcsolatos gazdasági leállás következne be, mint mondjuk március-áprilisban.
Mit gondolnak a piacok az új hullámról? Ott is látszik, hogy inkább háttérbe szorul már ez a félelem?
Összességében, hogyha például mondjuk az amerikai VIX indexet nézzük, ugye, amire mi mindig félelemindexként szoktunk hivatkozni, ez azt mutatja, hogy mekkora áringadozásra számítanak a piaci szereplők. Ott azért még azt látjuk, hogy sok a bizonytalanság, sokan biztosítják be magukat egy esetleges nagyobb korrekció ellen. Úgyhogy nem mondhatnám azt, hogy megnyugodtak a piacok, de hogyha főbb indexeket nézzük, főleg az amerikai indexeket, akkor azt láthatjuk, hogy azért szépen visszapattantak, és gyakorlatilag igen, háttérbe szorult ez a félelem. Ezek az újbóli fertőzések, amik napról napra felütik a fejüket, egyre kisebb és rövidebb pánikokat tudnak csak okozni a piacon, és én erre is számítok, ugye azzal összhangban, amit az előbb említettem, hogy már nem lesz olyan globális, világméretű gazdasági leállás, ezért szerintem most már a pánik sem lesz akkora, főleg azért sem, mint ahogy említettem, hogy most már tapasztaltabbak vagyunk.
A vírus után nézzünk ki egy kicsit a konkrét gazdaságokra is. Az USA elnök választása a vírus árnyékában egy kicsit háttérbe szorul, de egyre közelebb kerülünk a választásokhoz. Mi a helyzet most az Egyesült Államok politikai szinterén, illetve a gazdaságban? Hogyan befolyásolhatja a választás kimenetele az amerikai gazdaság jövőjét? Melyik jelölt sikere segítheti inkább a piacokat? Mi a véleményed erről?
Szerintem viszonylag kevés szó esett így a vírus árnyékában az amerikai elnök választásról, pedig azért elég nagy változások történtek. Az év elején sok szakértő biztosra vette, hogy Trump behúzza ezt a választást is, de ennek ellenére a legfrissebb felmérések azt mutatják, hogy jócskán lemaradt a demokrata kihívójától, Joe Biden-től, és hát nem csak arra nőtt meg az esély, hogy Joe Biden nyerjen a novemberi választásokon, hanem arra is, hogy a kongresszus is demokrata többségbe kerüljön. Ugye a képviselőházban már így is demokrata többség van jelenleg, de még arra is van esély, egyre nagyobb, hogy a szenátusban is átvegyék a többséget és az irányítást, és hát mondanom sem kell, hogy ez óriási hátszelet jelentene a demokraták által kívánt reformok végrehajtásához. Ez egy nagyon nagy támogatás, hogy fordulat körvonalazódik. Hogy minek örülne a piac jobban, de azért azt a történelmi tapasztalatokból tudjuk, hogy a demokrata adminisztráció az sokkal inkább a gazdasági javak újraelosztását részesíti erénybe. Ugye ez magyarra lefordítva annyit jelent, hogy ők magasabb adókat szeretnek, és az ebből befolyó bevételeket pedig szociális kiadásokra szokták fordítani. Tehát az ő politikáiknak jellemzően ez áll a középpontjában. Nagy kérdés, kire vagy kikre vetnék ki. Nyilván, hogyha a vállalatokra vetnék ki, az részvénypiacoknak nem tenne jót, tehát hogyha visszacsinálnák azokat az adócsökkentéseket, amiket Trump véghez vitt, az egy negatív hatás lenne a nagy részvények számára, viszont ugye a másik oldalon pedig a lakossági fogyasztást élénkíthetik azzal, hogyha többet juttatnak vissza az alacsonyabb jövedelműeknek, ez valamennyit tudna ellensúlyozni, illetve hát az sem biztos, hogy a cégeket szeretnék elsősorban megadóztatni. Ugye a nagy társadalmi egyenlőtlenségek miatt az is benne van a pakliban, hogy a szupergazdagokra vetnek ki adót, és akkor tőlük vennék kell ezt a szociális kiadásra fordítandó összeget. Illetve még Kínával kapcsolatban ez a másik fontos téma, hogy a külpolitika hogyan alakul. Abban markáns változásra én nem számítanék. Lehet, hogy valamivel békülékenyebb hangot ütne meg Kínával a demokrata vezetés, de összességében az irány az gyakorlatilag ugyanez maradna, tehát világ két vezető hatalmának a küzdelméről van szó, és azt gondolom, hogy Amerika mindent el fog követni annak érdekében, hogy megőrizze a vezető szerepét a világgazdaságban.
Trump szénája tehát nem áll túl jól, de milyen lehetőségei vannak még, ha nem adja fel a harcot? Mekkora az esély arra, hogy esetleg a Kínával kapcsolatos retorikája újból erősödni kezd?
Igen, szerintem azért ez is fontos, attól függetlenül, hogy most hogy állnak a felmérések, és ha ma lenne a választás, mi lenne a kimenetel. Ettől függetlenül Trumpot nem úgy ismertük meg, mint aki könnyen feladná a harcot, és hát gyakorlatilag én két kiutat látok számára. Az egyik az, hogy a szociális juttatásokat, illetve most a vírus kapcsán a lakosságnak folyósítandó támogatásokat, azokat megemeli, sőt, illetve ezeknek egy része ugye július végén lejár, valószínűleg ezt megpróbálja minél jobban kitolni, és hát csúnyán fogalmazva megvenni a szavazatokat, így novemberig, amennyit csak lehet. A másik út számára, vagy az ezzel párhuzamos út, az pedig az, hogy ha a külpolitikában megint valami nagyot húz, és hát itt legesélyesebb az, hogy a Kínával folytatott szembenállás az még jobban elmérgesedik. Ugye itt áprilisban én már egy blogcikkben felhívtam a figyelmet arra, hogy küszöbben áll egy újabb konfliktus. Ott egy kicsit megtévesztő volt a cím, mert a kereskedelmi háború újraindulását adtam neki, de igazából amiről mostanában szó van, az már nem igazából a kereskedelemről szólt, és a vámok megemeléséről, hanem sokkal inkább olyan kérdésekről, szankciókról, mint például a hongkongi eseményekkel kapcsolatos szankciók, ugye hogy Hongkong fölött egyre többet vitázik Kína és az Egyesült Államok. Úgyhogy én erre is számítok, hogy itt ez a konfliktus ez még erősebb lesz, és ezzel is próbál még szavazatokat gyűjteni Trump.
Maradjunk még egy kicsit Amerikánál. Azt már senki sem vitatja, hogy az amerikai növekedés masszívan mínuszos lesz az idén, és ilyenkor felértékelődik a jegybank tevékenysége. Milyen irányt képvisel most a Fed, mire számíthatunk tőle?
A Fed az nagyon proaktív, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy ő mindent megtesz azért, hogy az USA kilábaljon ebből a gazdasági válságból. Ugye ők idére 6,5%-os GDP visszaesést várnak, úgyhogy nem csoda, hogy maximálisan pörgetik a stimulust, azaz az élénkítő intézkedéseket. Ugye szóba került már az is a legutóbbi ülésen, hogy kontrollálnák a hozamgörbét. Itt egyelőre mi megosztottak voltak ebben a kérdésben, de én azt gondolom, hogy igazából mindegy is, hogy ők kimondanak egy konkrét számot, hogy hol szeretnék látni az amerikai államkötvényhozamokat, vagy nem mondanak ki, akárhogy is lesz, az biztos, hogy hosszabb távon megpróbálják alacsonyan tartani az amerikai hozamgörbét. És ugye mit jelent ez a megtakarítóknak? Hát a legfőbb konklúzió az az, hogy ha az infláció elkezd élénkülni, akkor ez negatív reálhozamokban csapódik le a kötvénybefektetéseket illetően. Az már például most látszódik, hogy az amerikai 30 éves reálhozam, ami az amerikai kötvényekből fakad, az először ment negatív területre, úgyhogy ennek egyértelmű eredője az az, hogy aki hosszú távon takarító, az el kell, hogy mozduljon a kockázatosabb befektetések irányába, mert ha csak az amerikai államkötvényeket választja, azzal érdemi reálhozamot nem fog tudni realizálni a következő akár 30 évben. Úgyhogy itt a megtakarítók nagyon erőteljesen a kockázat felé tolódhatnak.
Portfólió menedzserként te több olyan részvényalapért felelsz, amelyben szükség van a kreativitásra, és arra, hogy folyamatosan olyan piacokat keres, amelyektől a jövőben jó teljesítményt vársz. Neked mik a személyes kedvenceid most? Miben látsz jó potenciált? Mi a véleményed például a Green Deal-ről? Nyithat-e ez új lehetőségeket a befektetési piacon?
A K&H alapkezelőnél az általam kezelt befektetési portfólióban tavasz folyamán meglehetősen pessimista voltam, és én úgy rendeztem át a portfóliómat, hogy csak olyan részvényeket hagytam benne, amelyeknek az üzleti modellje az rendkívül ellenálló még egy gazdasági visszaesés során is. Ilyen szektorok például az élelmiszeripar, vagy az alapvető fogyasztási cikkeket előállító vállalatok részvényei, illetve a gyógyszeriparban is láttam jó lehetőséget, hiszen ennek az iparágnak sem változtak negatív irányba a fundamentumai a vírus ellenére sem. Úgyhogy mondhatjuk azt is, hogy ez egy óvatosabb megközelítés volt. Én úgy gondoltam, és még most is úgy gondolom, hogy ezen vállalatok igazán válságállóak, és ebben a környezetben ők képviselhetnek értéket. Említetted a Green Deal-t, szerintem alapvetően ez egy hosszabb távú történet, ugye itt az Európai Unión belül az a cél, hogy 2050-re klímasemleges legyen a gazdaság, ugye egész pontosan ez azt jelenti, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása az nettó nulla legyen. Ez egy hosszú távú terv, de az látszik, hogy nagyon nagy a támogatottság az EU-n belül, és például a most elfogadott gazdaságélénkítő csomag Németországban is különös hangsúlyt helyez ugye, zöld transformációra, úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, itt az európai részvényeken belül ez egy hosszantartható hátcél lehet, itt érdemes keresgélni. Ez ugye nagyon sok szektort érint majd, alapvetően az energia és a közmű szolgáltató cégeket, hogy hogyan állítjuk elő az energiát. Ez egy nagyon direkt hatás, de hatással lehet például az autóiparra, ez felgyorsíthatja az elektromos autók elterjedését, illetve például az épületfelújításoknál Európában a meglévő épületek azok meglehetősen régiek és kevésbé környezetbarátak, ezeknek az energiahatékony tételébe is hozhat egy újabb lendületet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben mindenféleképpen érdekes befektetési lehetőségek adódnak, és én is erre az irányra fókuszálok, és ezekben próbálok meg jó befektetési lehetőségeket keresni.
Zsombor, én köszönöm neked ezt a kompakt és lényegre törő összefoglalót a piacokról, remélem máskor is ellátogatsz majd hozzánk.
Köszönöm a meghívást, és szívesen jövök, hogyha hívtok.
A kedves hallgatóknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, hallgassanak minket a Trendcast következő adásában is.